Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mai alkalommal folytatjuk tovább a Biblia a Magyar Költészetben című sorozatunkat. Négy héttel ezelőtt Reményik Sándorral áttértünk az erdélyi költőkre. Mai témánk Dzsida Jenő, és megyünk tovább természetesen, tehát Áprilyi Lajos lesz majd a következő, és az erdélyi költőket fogjuk vizsgálni. Dzsida Jenőről mondjuk 50-60 évvel ezelőtt szinte senki nem tudott. 1944-ben Rónai György fedezte fel, és ő adta ki válogatott verseit. Azóta 13-szor adták ki a köteteit. A kezemben levő Püski kiadás az 1997-es. Azt mondja magáról, hogy összes versei és műfordításai. Tetszenek tudni, hogy ha egy költőt először kiadnak, akkor általában azt a címet adják, hogy összegyűjtött versei. Ez a biztos. Utána várnak egy 10 évet, 20 évet, és amikor már tisztázódott, hogy mindenhonnan összeszedtek mindent, minden folyóiratból, hagyatékból, kéziratból, akkor megkockáztatják, hogy azt mondják, hogy összes verse. Persze ez is még módosulhat, mert ugye előkerült Petőfitől még évtizedekkel később is néhány vers. A kritikai kiadásnak a célja az, hogy egy költőtől aztán megfelelő jegyzetapparátus kíséretében mindent kiadjanak. Dzsida Jenő rövid életet élt, 31 év, ez a legkevesebbek közé tartozik a magyar költészetben, mondjuk Petőfi 26 és fél, de Adi 42, kettejük középütt van. 31 év, 1907-ben született, és 1938-ban halt meg, mint itt tetszenek látni, egy évvel a házasság kötése után. Egy hirtelen betegség az amúgy is gyenge szervezetet nagyon könnyen elvitte. 31 év alatt nem lehet gondolni nagy életműre, pedig az egyik versében azt mondja, hogy több mint fél ezer verset megírt. Azt kell, hogy mondjam, hogy megírt ennyi verset, de mint minden költőnek, Dzsidának is nagyon nagy számban vannak gyenge és rossz versei. Nyilván nekem kötelességem, hogy a teljes életművet mindig beszerezzem, és nálam csak teljes kötetek vannak magyar költőktől. Egyetemista korom óta olvasom megszállottan a verseket. Juhász Gyulának a két kötetét többször próbáltam elolvasni, tehát olyan sok rossz vers, hogy soha nem sikerült. Egy 5-10 évvel ezelőtt nekilódultam, és végigolvastam, és azóta már el tudom olvasni. Meg kell, hogy mondjam, hogy a költők verstermése sokszor kiszámíthatatlanul nagy, de nagyon sok a rossz vers. Így van egy Dzsidánál is. Őt nagyon felkapták, mert ugye ami erdélyi, azt az utóbbi 20-25 évben nálunk nagyon felkapják, ha jó, ha rossz. Ez egy kicsit megtévesztő. Én azt mondom, hogy amit lefénymásoltam, ez az 5 vers, ezért tűzbe tenném a kezemet, de túl sokkal több nincsennél a fél ezer verset tekintve sem. Vannak Dzsidának széltében, hosszában említett és idézett nagynak tartott versei, mint például a Psalmus Hungaricus. A címe nagy, ugye az 55. Zsoltár kecskeméti Vég Mihály átköltésében egy Dzsida előtt éppen Kodály Zoltán írt rá csodálatos nagy oratóriumot, az egyik legnagyobb magyar zeneművek egyike ez, de Dzsidának a versének az eleje jó, a vége jó, de a közepe rendkívüli módon esik, és egy ilyen 4-5 oldalas versnél ez bizony mínusz jelet kap maga elé. Vagy vannak egyéb más költeményei, amit sokszor szoktak idézni, bizonyos színészek a repertoárba föl is veszik. Például nagyon ritkaság magyar költőktől, hogy a 10 parancsolatról verset írjanak. Dzsida neki látott, hát töredékben maradt, ennyi lett belőle, tehát 2 oldal, 3 parancsolatról nem készült el, de a többi sem olyan, ami azt gondolom, hogy megütné a mértéket. Tehát fájó dolog ezt elmondani, de akik járnak a sorozatra, tetszenek tudni, hogy mindig milyen példával vigasztalom ezt a helyzetet. Hogy amikor Ady Endre meghalt, aki közel 1000 verset hagyott maga után, És a Magyar Rádió ugye az 1920-as években elkezdte a versmondó sorozatait, Babits Mihályt bízták meg, hogy válasszon Aditól, amennyit csak akar, hát Adi nagy költő volt, és Babits csak 30-40 verset választott ki, és gyanakodtak a szerkesztők is, író költőtársak is, hogy biztos ez irigység, hogy hát többet nem válasz ki Aditól, de Babits akkor azt mondta, hogy az a költő, akinek 30-40 nagy verse van, az világirodalmilag a legnagyobbak közé tartozik. Adi is oda tartozik, de nincs több jó verse 30-40-nél az 1000-hez viszonyítva. Tehát azért igen, ez körülbelül olyan, mint ahogy Pirinszky János is mondja, hogy az emberi szóban az igaz szó olyan ritka, mint a szín arany. Amire azt lehet mondani, hogy jó, vagy tényleg mindenkor el fogja fogadni jónak, arra minden költőnél szinte a két kezünkön megszámolható vers. Zsida Jenő Szatmár németiben született. Mit teszem gondolni, miről híres Szatmár németi? Pálinka? Hát kevés szabolcs-szatmári hely van, ami nem a pálinkáról. Múltkor voltam egy Őr nevű faluban, mondom, hát Őr mégiscsak méltó lenne az, hogy őrizni kellene az életet. Hát azt mondja nekem ott valaki, hát itt minden pincében, itt minden háznál pálinka főzés van. Őszinte részvétem. Szatmár németi arról híres, egyébként Petőfi többször megfordult a versei alatt az, hogy Szatmár, ez Szatmár németi, hogy a legtöbb templom ott van Európában. Legtöbb templom. Minden négyzetkilométerre esik egy, de óriási katedrálisokat. Mert most is 2 vagy 3 épül. Félelmetes látvány egyébként ez az én számomra is, hogy sokszor elmegyek Szatmár németbe, és látom ezeket az óriási nagy ortodox templomokat, meg egyéb másokat építkeznek. Szatmár németiben született, de Pestre került a család, utána vissza Beregszászra, de aztán újra vissza Szatmár németibe. Lényegileg ő egy a monarchia katonaságánál dolgozó édesapának és egy a gyermekeit otthon nevelő édesanyának a gyermeke jogi pályára készült, de nem tudta elvégezni a jogi egyetemet, tehát tulajdonképpen semmi végzettséggel nem rendelkezett. Viszont, hogy 1907-ben született, és ugye Trianon idejében 13 éves volt, és a 20-as években kezdtek a magyarok megszerveződni Erdélyben, hogy a magyar kultúrát, a magyar költészetet tovább vigyék. Ugye Benedek Elek megindította a gyerekek számára a lapokat, a gyermeklapokat, a meseirodalom. Tehát a 20-as, 30-as évek ott Erdélyben nagyon pezsgő életet hozott, és volt egy olyan folyóirat, amit fokról fokra dzsidára hagytak, és ez érdemes megjegyezni, ez volt a Pásztor tűz. József Attilától is kértek verset, például Dzsida József Attilával is levelezésben volt, Babits Mihályt Reményik Sándor közvetítette oda, tehát a fiatal dzsida, amikor ott feltűnt ezekkel a kis vers kezdeményeivel, több nyelvet tudott, ugye legalább 5-6 nyelvből fordított, a latinból, olaszból, németből, angolból jó érzéke volt ehhez, de azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívül sok rossz verset írt. Csak hát akkor kellett a vers, be kellett tölteni ezeket a folyóiratokat, és ezért Dzsida hozzászokott ahhoz, hogy tulajdonképpen aki költő volt Erdélyben, ha egy bizonyos mennyiség fölött írt, és már kötetet is jelentetett meg, akkor már beszélni kezdtek róla. Egyelőre itt nem beszéltek róla az anyaországban, itt inkább Reményikről beszéltek, de Dzsidát ott nagyon befogadták Erdélyben, és a korai halála is hozzájárult ahhoz, hogy egyfajta dzsida kultusz alakuljon ki. Katolikus családból származott, zarándoklatokon vett részt, elment Rómába, a pápával is találkozott, de nem volt annyira felekezeti költő, hogy egy felekezethez lehetett volna kötni. Igazán azt lehet mondani, hogy a Bibliából nyerte a legtöbb ihletét. Na de milyeneket? Mi Dzsidának a fő témája? Az első vers, amit a lapunkról megismernénk, a gyöngék imája. A gyöngék imája. Jó Uram, aki egyként letekintesz bogárra, hegyre, völgyre, virágra, fűre, szétmáló göröngyre, te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz, csak nagyon-nagyon gyönge. Mi az érdekes ebben a verskezdésben? egy egyszerű, áhítatos hang, rögtön a megnevezés, hogy bogár, hegy, völgy, virág, fű, szétmáló göröny, egy nagyon természetközeli, a természettel bensőséges viszonyban levő embert állít elénk, és maga a kérés is, maga ez az esdeklés is, te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz, csak nagyon-nagyon gyönge. Mert pókháló és köd a szív, sejem szőttes az álom, pehely könnyű és szinte-szinte semmi, s én erőtlen kezem még azt sem tudja hozzádig emelni. De azért vágyaim ne dobáld a sárba, ami az óceánnak legdrágább, legkönnyesebb gyöngye. Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz, csak gyönge, nagyon gyönge. Érezzük, hogy itt-ott megbicsaklik talán, de azt is érezzük, hogy megy tovább. A fő gondolatát teszi meg ismétlésé, ami az egész versnek a fő gondolata az első és a harmadik verszakban, hogy tudnék, az ember nem gonosz, csak gyönge. A Bibliának egyik alapvető tanítása ez, hogy az ember gyönge, de a gyöngeségből sajnos jön aztán a rossz, sőt a gonosz, sőt az álnok dolgok tömege is. A baj az az emberi életben, hogy nem veszük tekintetbe, hogy mennyire gyöngék vagyunk. Tulajdonképpen az a híres mondás, amit Pascal mondott, hogy nem azért vagyunk nyomorultak, mert nyomorultak vagyunk, hanem azért vagyunk nyomorultak, mert nem veszünk tudomást a nyomorultságunkról. Ez nagyon igaz. Az emberi életben a gyöngességre például Jézus mikor figyelmeztetett? A lélek kész, de a test erőtelen. Amikor tanítványai elaludtak a Getsemáné kertben, Jézus háromszor ébresztette fel őket, és azt mondta nekik, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, mert a lélek kész. Tehát mindenki tele van jó szándékkal. Minden ember elmondhatja magára, hogy ő jót akar, meg hát ő jóra tör. Olyan sokszor szabadkozik így az ember, hogy jót akartam, és mégis ez jött ki belőle. A lélek kész. Tehát Jézus ezt elismeri, hogy jó, hát általában az emberek, amikor cselekszenek, nem közvetlenül akarják a rosszat. Nem vicsorgó fogakkal reggel föl kell az emberiség, hogy most annyi rosszat fogok tenni. De körülbelül a nap végén így lehetne ábrázolni, hogy annyi minden rossz történt, hát ez hogyan jutott be így egy-egy nap történetébe? Azért, mert mi emberek a gyöngességünket nem veszük tudomásul. Nem ismerjük el. Ezért Jézus nem csak azt mondta a tanítványának, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, a lélek kész, de a test erőtelen. A testen érti ugye az egész emberi természetet, hanem Jézus máskor is fölhívja a figyelmet arra, hogy ezért kell olyanoknak lennünk, mint a kisgyermekek. Mert a kisgyermek az tapasztalatilag tudja, annak nem kell elmagyarázni, hogy gyönge, mert ő tényleg gyönge, és keresi az erősebbnek, a felnőttnek a közelségét és szövetségét. És ezért mondta Jézus, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be az én országomba. Nagyon hangsúlyos Jézusi tanítások ezek. Dzsidának valahogy ezek az alapélményei, ez az első vers, amiben megpendíti ezt az alaptapasztalatot, még nem nagy vers, de jelzi a gondolkodás, az érdeklődés irányát. És alatta van már egy olyan nagy vers, ami semmelyik magyar antológiából ki nem maradhat. Ez a Nagy csütörtök. Itt valami olyasmit sikerül Dzsidának megtenni, egyébként a pályáján belül is csak egy-két ilyen verse van, jószerűre azt mondhatnám, hogy csak ez az egy, amit magyar költő legalábbis ebben az időben nem tudott megtenni. Próbálkozott ezzel Kosztolányi, József Attila, később ugye Pirinszki is, ezek a rövid kijelentések, mint a filmben a montázsok, hogy bevetít egy képet, egy képkockát, aztán egy másikat, egy harmadikat, egy negyediket, egy ötödiket, de nincs folyamatosság, hogy mondják, nincs svenkeli, csak ugye ilyen montázs technika. Ezt a magyar költészetben és ebben a témakörben, a gyengeség témakörében, tessenek megnézni, hogy ebben a Nagy csütörtökben, amely látjuk, hogy az előbbi vers 1924-es, tehát az 17 évesen írta, ez 1933-as, tehát ezt már 26 évesen írta. Nem volt csatlakozás. 6 óra késést jeleztek, és a fulladtak sötétben 6 órát üldögéltem a kocsárdi váróteremben nagy csütörtökön. Ma ugyanaz a helyzet, különben Kocsárd ugyanolyan átszálló hely, mint nálunk mondjuk Cegléd, vagy nem tudom én milyen helyeket mondjak, nem nagy helyek, csak mindig ki kell várni a vonatoknak a csatlakozását, és ez egy korabeli, tényleg egy életkép, nem volt csatlakozás. Hát ez mondjuk nem hiszem, hogy sokan így kezdtek volna verseket, mondjuk ez egy ilyen, talán a vasúti beszámoló, vagy ezt írja a kocsárdi állomás főnök, vagy valami, nem volt csatlakozás. 6 óra késést jeleztek, és a fulladtak sötétben 6 órát üldögéltem a kocsárdi váróteremben nagy csütörtökön. Jellegtelen. Petőfi, mert így verset kezd. Itt van az ősz, itt van újra szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, mi okból szeretem, de szeretem. Tehát így lejjebb veszi a hangnemet, egy egyszerű hétköznapi tónus, és mi jön ki ebből? Mit akar ebből kihozni? Az ember tele van feszültséggel, hogy miféle költői téma ez. Testem törött volt, és nehéz a lelkem. Na most kezd mélyülni a dolog. Testem törött volt, és nehéz a lelkem, mint ki sötétben titkos útnak indult, végzetes földön csillagok szavára, sors elől szökve, mégis szembe sorssal, s finom ideggel érzi messziről nyomán lopódzó ellenségeit. Érdekes ez a montás technika után, ez a szakkadikus hangnem, tehát megint nincsenek végig kitartott, logikailag felépített mondatok, ugyan mellérendeléses, egymás mellé helyezett kijelentések vannak, hogy nagyon súlyosan kezdődik, hogy testem törött volt, és nehéz a lelkem, mint ki sötétben titkos útnak indult. Melyik magyar költőt tetszenek itt fölfeled, mint ki sötétben titkos útnak indult? Így van, a lélektől lélekig Tóth Árpád, egy sötétben titkos út. Tóth Árpád szereti ezeket a finom sejtelmességeket, hogy az egész élet mögött van valami általunk nem ismerhető magyarázat vagy útirány, végzetes földön csillagok szavára, kicsit homályban lebeg, ugye kicsit Tóth Árpádos, nagyon picit, de nem Adis, meg nem Babicsos, egy kicsit Tóth Árpádos, sors elől szökve, mégis szembe sorssal, s finom ideggel érzi messziről nyomán lopódzó ellenség. Kik az ellenségek? Kik lopóznak a nyomodba? Miért akarnak téged elejteni, hogy mi a rossz szándékuk veled szemben? Kicsit úgy úszik a levegőben, de azért érezzük, hogy az élet tényleg sokszor az emberek számára, meg főleg, hogyha a lajtától keletre élnek, vagy szokták mondani, hogy lajtától keletre élve az élet kiismerhetetlen. Én éppen a lajtánál születtem, tehát én ezt tudom, mosonmagyaróvári vagyok, hogy ahogy jöttem a lajtától keletre, egyre több megfoghatatlan és megérthetetlen dologgal találkoztam. Mert ez Kelet-Európa, meg ez a Balkán. Valahogy Európa tényleg nagyon ketté hasadt, és a lajtától nyugatra más a helyzet, vagy ahogy egy Habsburg mondta, ugye a 19. században, a magyarokat csak korrupcióval lehet irányítani. Itt nincs áttekinthető világ. Azt, hogyha már megyünk Erdélybe, ott még kevésbé van. Ez már egy kicsit Ázsia. Ugye már Hortobágyra úgy jönnek a nyugatiak, hogy Hortobágy, hát nem mentünk el Szibériába, látunk mi Szibériát. Előbb is, hát ez a Hortobágy, de valahogy a táj is mutatja, hogy ez egy átjáróház, ami itt van keleten, és egy átjáróházban nehéz igazi magatartást kialakítani, mert ha a török jár át, akkor máshogy kell viselkedni, ha a német jár át, ha az orosz jár át, ha a román, mindenki átjár, mindig máshogy kell viselkedni. Az ablakon túl mozdonyok zörögtek, a sűrű füst, mint roppant denevérszárny, legyintett arcul. Na ez már jobb, tehát hozza a konkrét felé, mert egy kis Tóth Árpádos közjáték volt, egy kicsit lebegett az egész, de ez, hogy az ablakon túl mozdonyok zörögtek, a sűrű füst, mint roppant denevérszány, legyintett arcul, száll az este, hollószárnya megrezzenti ablakom, ereszkedik lelkem árnya, elborong a múltakon. Ugye ez Arany János. Arany János is erről a vidékről való. Ez nem azt mondom, hogy ez Arany János, mert nem akarom Dzsidára ráfogni, hogy csak utánérzésekből dolgozik, de ez már jobb. Az ablakon túl mozdonyok zörögtek, a sűrű füst, mint roppant denevérszány legyintett arcul. Tompa borzalom fogott el, mély állati félelem. Körülnéztem. Szerettem volna néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel, de nyírkos éj volt, és hideg sötét volt, Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Kedves hallgatók, amikor bementünk az iskolába, és fogalmazni tanítottak bennünket, mindig azt mondták a tanítónénik, hogy ne ismételjünk sokat. Az a szép stílus, ami gördülgen, nem ismétel. Ez a költészetre nézve nem mindig állja meg a helyét. A költészet sokszor ismétlésekből él, de ismétlésekből él sokszor a Biblia is. Jelenések könyve 7. fejezete. És Rúben nemzetségéből ennyi elpecsételt, Áser nemzetségéből ennyi elpecsételt, és felsorolja a 12 nem, és ennyi, és mindig végigmondja, mert az emberi mondásnak, az emberi kifejezésnek óriási súlya van, amikor valaki, valamit nyomatékosít és ismétel. Ezt nem lehet úgy mondani, hogy emberek, az egész emberiség alszik. Ezt senki nem hinné. De ez a valóság, az emberiség alszik. Az emberiség nem rezzen föl, az emberiség nem látja a problémákat, az emberiség ugyanazokba a gödrökbe beleesik. Hogyha ezt valaki mondaná, hogy hát emberek, ez egy mély álomkor zúdult az emberiségre. Mi? Hogy viselkedik ez az emberiség? De egy költő, ha jó költő, és tényleg itt érzi is, hogy mifelé húzza a vers. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt. Ugye a három legszeretettebb tanítványa a bibliai leírások szerint. Még beveszi Mátét is, mint evangélistát. Máté aludt, és mind aludtak. Mindenki alszik. Egyik kortárs, Dzsida kortárs, a nagy Rilke, Rainer Maria Rilke, a híres verse, rózsa, rózsa, te tiszta ellentmondás, gyönyörűség, lehunyt pillák alatt senki sem alszik. De ő is azt mondja, hogy le van hunyva mindenkinek a pillája, nem alszanak az emberek, de úgy néz ki az egész emberiség, mintha valami igézet lenne rajta. Ez az emberiség meg fog változni, meg fog jobbulni. Hát több ezer éves előtörténet után már nem kellene észbe kapni, hogy nem így kell élni. Dzsida azt akarja kifejezni, hogy ami történt a Gecsemáné kertben, a legszeretettebb tanítványokkal ma pontosan ugyanaz ismétlődik. És ezért ismét ilyen sokszor, hogy aludt, mert valóban a Bibliának is egyik legtöbbször ismételt kifejezése ez, hogy alszanak az emberek. Hát így kezdődik már az egész emberiség történelme is. Mert az, hogy valaki nem figyel a jóra, az igazra, nem figyel Isten szavára, és egyszer csak, mint a holdkoros közel megy a fához, és nem rezzenti meg, hogy ott kígyó kezd beszélni, és elkezd a kígyóval beszédbe legyedni. Hát ezzel kezdődik az emberiség történelme is, hogy Éva és Ádám elaludt. Már átvitt értelemben, nem fizikailag, mert ébren voltak, de lelkileg elaludtak. Aztán így folytatódik, amikor Jézus a legszeretettebb tanítványait fölviszi a megdicsőlés hegyére, és akkor azt mondják, hogy jaj, de jó itt nekünk, hát készítsünk neked egy sátrat, és a most megjelent Mózesnek, Illésnek, de elnyomja őket az álom, és mire kimondják, alszanak, és már hajnalra jár az idő, amikor fölébrednek, ők is elalszanak. A Gecsemáné kertben is elalszik, a három legszeretettebb tanítvány, és Jézus is, amikor egy példázatot mondott, egy példázatának a középpontjába állította Jézus az alvást. Melyik példázat ez? Akkor kettőnek is. Az első logikailag, hogy amikor valaki a jó magot veti, De éjszaka jön az ellenség, hogy konkollyal vesse tele a szántóföldet. De miért tudta az ellenség konkollyal televetni éjszaka a szántóföldet? Mert az emberek aludtak. Az emberek elaludtak. Ja, amikor fölrezzennek, azt mondják, júj, hát tényleg honnan a konkoly? Kitépjük? Milyen derék elhatározás. Egyszer alszunk, egyik véglet, egyszer hősködünk, másik véglet. Ez az ember élet. Egyszer az ember figyelmetlen és elalszik, nem hallgat Istenre, máskor meg túl akarunk tenni Istenen, és azt mondjuk, hogy hát az Isten nem jól kormányozza ezt a világot, mert oda kellene ütni az asztalra, meg kellene példásan büntetni a rosszakat. Itt is bakot lövünk, ott is bakot lövünk. Mikor kezd már az ember észre térni? Mert úgy tűnik, hogy az emberiség soha nem fog észre térni. Csak egyes emberek térhetnek észre. De mikor? Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Kövér csöppek indultak homlokomról, s végigcsurogtak gyűrött arcomon. Igazi dráma negyed oldalon, ugye? Kövér csöppek indultak homlokomról. Miért? Mert ha az ember ebbe belegondol, hát ez a megizzasztó dolog. Ezért lehet gyöngyözni a homloknak, bárcsak nagyon sok ember eljutna ide, hogy elkezd ezen gondolkozni, hogy ez az átkos baj miért öröklődik? Hogy az ember nem figyel a teremtőjére. Minden probléma innen indul ki. Jézus így mondja Márk 12.24-ben, sokszor említettem önöknek Márk 12.24-et, azért tévelyektek, így is lehet mondani, azért alszotok, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek hatalmát. Ez a két fő probléma az életünkben, mert ha nem halljuk a Teremtőnk szavát, ha nem vesszük komolyan, amit ő mond, akkor más nem is várható tőlünk, mint ezerszer belesünk ugyanabba a gödörbe. Ezért mondta I.S. Gyula, aki azt mondta, hogy ő ateista, és haláláig azt mondta, hogy ő ateista, de mégis van egy ilyen mondata, hát tisztességes dolog az, hogy nem ismerjük az apánkat. Tisztességes dolog az, hogy valaki létrehozta ezt a földi civilizációt, és nem ismerjük a Teremtőnket. Ez tisztességesnek nevezhető dolog, hogy nem is akarjuk megismerni. Hát hogyan ismernénk meg, hogyha nem halljuk és nem hallgatjuk a szavát? Ebbe bele lehet izzadni. Sőt, ez a kérdések kérdése, hogy miért nem vagyunk érdeklődők, miért nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy mit mond nekünk az Isten. Kövér csöppek indultak homlokomról, s végigcsurogtak gyűrött arcomon. Olyan versbefejezés, amit majd két évtizeddel később egy nagyon nagy vers végén egy magyar költő választ, látja Isten, hogy állok a napon, látja árnyékomat kövön és kerítésen, lélegzet nélkül látja árnyékomat a levegőtlen présben, akkora én már, mint a kő vagyok, halott redő, ezer rovát karajza, akkora már a teremtmények arca, és könny helyett az arcokon a ráncok, csorog alá, csorog az üres árok. Vannak nagy magyar költemények, amelyek évtizedek meg évszázadok távolából így egymásnak kezet nyújtanak. Hogy Vörös Marti befejezi az előszót, ott folytatja tovább Dzsida a nagysütörtököt, és ahogy ő befejezi, ott folytatja Pirinszki az apokrifet. Ez az apokrif volt. Kövér csöppek indultak homlokomról, s végigcsurogtak gyűrött arc. Félelmetesen nagy vers, és egyben jelzi, hogy mi az igazi költészet értéke. Az igazi költészetnek nem kell mindent kimondania. Sokan a versektől ilyen cifraságot várnak, legyen benne rím, mind első pillanatra értsen meg, szolgáljon ki, mondjon kellemest, főleg nyugtasson meg, szép legyen, elandalítson. Na, de hát a költő mást akar, a költő fel akarja ébreszteni az embert álmából. Ez pedig ezzel a montásszerű, szakkadikus verselése lehet, ami egyébként teljesen megtartja a versnek a szabályait. sok az átvonás, az enjambement, nincs kötött strófa vagy rím szerkezet, de hát az nem kötelező egy versnél. Egy vers mitől vers? Egy vers attól vers először is, hogy prózában nem lehetne megírni, mert ha meg lehetne írni prózában, akkor jobb lenne prózában megírni. Egy vers attól vers, hogy ugye a versnyelben nem csak a hétköznapi beszéd, nem csak a stilizált beszéd, nem csak a retorizált beszéd, a poétizált beszéd. Mi az, hogy poétizált beszéd? Tele van sejtésekkel, kihagyásokkal, tele van sugallatokkal, erre a próza nem képes, meg a hétköznapi beszéd is, hogyha valaki nekünk így beszél, akkor azt mondja, hogy hagyjál már nyugton, hát beszélj értelmesen, mit akarsz mondani. Na de a vers rövid idő alatt akar valami nagyon átütő dolgot mondani, és elindul az egyszerű, hétköznapi, szinte vasúti nyelvből, utána átmegy egy kicsit ilyen, mondom, megfoghatatlanul titokzatos Tóth Árpádi vágányokon más sínekre, de aztán amikor azt mondja, hogy az ablakon túl mozdonyok zörögtek, a sűrű föst, mint roppant denevészen legyintett arcul, akkor már rátér, hogy tompa borzalom fogott el, mély állati félelem. Miért félünk mi az életben, és miért fél az ember? Azért, mert nélkülözi a teremtőjének a jelenlétét. Ha nincs a közelünkben valaki, aki megnyugvást ad, aki a kérdéseinkre válaszol, akkor természetes a félelem, az lenne rossz, hogyha nem félni. És az ember félelme, mint a régi tanítványok félelme, akik nagyon sokat gondoltak magukról, hát Péter van az első helyen, Péter aludt, hát Péter mit gondolt magáról? Azt mondta Jézusnak, hogy én benned soha meg nem botránkozom, én kész vagyok veled a tömlöcre, a halálra is elmenni. Nem ismeri az ember önmagát. Ki az, aki ismeri önmagát, aki ismeri a gyengeségeit? Aki ismeri a gyengeségeit, küzd a gyengeségei ellen, odafordul a gyengeségeinek legyőzéséhez, akihez egyedül lehet fordulni. És itt jön a harmadik vers, a Krisztus. Ez a Krisztus vers tulajdonképpen a magyar költészetben megint olyan rendkívüli, mint a nagy csütörtök. Ilyen Krisztus verset se írtak. Itt is nagyon egyszerű a kezdés. Krisztusom, én leveszem képedet falamról. Hát igen, régen, főleg a paraszti világban, de akár még városi, polgári világban is, vallásos családok, főleg katolikus vidéken, ahonnan származik Csida Jenő, hát azért kitettek szentképeket, úgynevezett szentképeket. Aztán, amikor a jezsuiták bevezették a Jézus szíve kultuszt, akkor ilyen nagyon hatásos szív, Jézus csak úgy háttérben, maga a szív, én is ilyen fölött töltöttem életem első 6 évét, mert a kiságyam fölött ilyen lógott. Úgyhogy nagyon közvetlen kapcsolatom volt ezekkel a szentképekkel. Plusz amikor az ember aztán első áldozó, bérmálkozó, valakinek új miséje van, megint kapja a szép kis rózsaszínű képeket, és tele van az emberek élete ezzel a rózsaszínű, megfoghatatlan, felhőkben úszó vallási világgal, és erre mondja Zsida, Krisztusom, én leveszem képedet falamról, hogy miért? Torz hamisításnak érzem vonalait, színeit, soha se tudlak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy. Ilyen ragyogó kék szeminek, ilyen jól lakottan derűsnek, ilyen kitelt arcunak, ilyen enyhe pirosnak, mint a tejbe esett rózsa. De kedves hallgatók, nincs igaza? Ki tud jobban Jézus ellen tenni? Az, aki tagadja a puszta létezését is, vagy aki meghamisítja az arcát? Meghamisítja azt, hogy miért is jött a világra? Az ateizmus tudott többet ártani Krisztus ügyének, vagy az a gicses, szirupos, ellenőrizhetetlen vallásosság, amit évszázadokon, de legalábbis a barokk óta, a reformáció óta keltett szárnyra, amikor a reformátorok azt mondták, hogy emberek, Krisztushoz úgy lehet tartozni, hogy szól a szkriptúra. Egyedül a Szentírás. Honnan ismered másodnan meg Jézust, hanem a Szentírásból? Szól a fide. Hát egyedül hitáltal, hogy te hiszed azt, amit mond a Biblia Jézusról, meg hiszed ezeket a kijelentéseket? Solus Christus, te hiszed azt, hogy egy valaki tud téged megsegíteni, mert nincs ember, aki a másik ember ki tudja emelni a mélységből. És amikor a reformátorok, Luther, Calvin, Zwingli, stb. Ezt hirdették, a középkori egyház, amely nem akart elfogadni a reformátori tételeket, ugye már néhány évtizeddel a reformáció után, ugye jezsuiták vezetésével kifejlesztette ezt a barokkos, ellenreformációs lelkületet, hogy elkezdték ábrázolni a Krisztust, és körülbelül így ábrázolták, és csak évszázad, 16. század végén vagyunk, csak évszázadról évszázadra rosszabb és rosszabb lett, azt mondja, a torz hamisításnak érzem vonalait, színeit, sohasem tudlak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy, ilyen ragyogó kék szeműnek, ilyen jólakottan derűsnek, ilyen kitelt arcúnak, ilyen enyhe pirosnak, és aztán most adja rá végsődöt, és mint a tejbe esett rózsa. Hadd kérdezzem meg önöktől, hogy ez a Jézus ábrázolás mit sugall? Hogy ábrázolták Jézust, és hogy a költő kezében is most azt mondja, hogy leveszem a képedet, mert ezzel már én nem akarok együtt élni. Ez mit sugallt, ez az egész ábrázolás? Mondom, hogy én is ez alatt töltöttem el életem első 6 évét, tehát még később is ott volt persze. Édesanyám kaphatta valamilyen egyházi ünnepen, és a szüleim mellett aludtam, és fölöttem volt ez a szent kép, szüleim fölött meg az a régi gicses kép, hogy a Mária a kisded Jézust fogja magánál, és akkor ott madarak mennek, és repkény, meg átél, borzalmas képek voltak ezek. Életem első esztétikai élményeit így szívtam magamba, mérgezett dolgokat szívtam, szívtál-e lassú mérgeket, mondhatnám Babis Mihály verszímével. De megkérdezem önöket, mit sugall ez? Ez azt sugallja, hogy Jézusnak könnyű volt. Jézus a mennyből jött, könnyen győzhetett, mert Isten fia volt. Mi imádjuk Jézus, de bocsáss meg Jézus, követni nem tudunk. Igaz a francia mondás, hogy csodálunk, nous l'admirons, mais de loin. Csodálunk, de távolról. Csodálunk, de távolról. Nem tudunk követni. Eszmény vagy, de nem elérhető példa. Ezzel jobban ki lehet ölni a Krisztus követést, mint az ateizmus összes ágyújával, amit ráirányította a Krisztusra, hogy nem is élt, hogy legenda volt, hogy nem tudom én mi. Azzal, hogy azt mondjuk, hogy Krisztus igen itt volt, de könnyen győzött, mert hát ő Isten volt, én ember vagyok, hogy kérhetné tőlem Jézus, hogy kövessem őt? Mit tetszen gondolni, Jézus azért jött a világra, hogy azt mutassa meg, hogy egy valaki győzhet, és a többi az mind vereségre van ítélve? Hát Jézus éppen az ellenkezőjeképp azért jött a világra, hogy megmutassa, hogy aki őt megérti, aki őt követi, aki őtőle erőt kér, az ugyanolyan életet élhet, amilyent ő. És ide ezt akarja most kifejezni. Én sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is számtalanszor. Én tudom, hogy te egyszerű voltál, szürke, fáradt, és hozzánk hasonló. Ennél tökéletesebben nem lehet elmondani azt, hogy Jézusnak miért kellett a mennyből, nem közvetlenül a mennyből lejönnie, hogy, mert ugye az Ószövetségben is többször megjelent Krisztus úgy, hogy a mennyből megjelent. Megjelent Ábrahámnak, megjelent Jákobnak, megjelent Mózesnek a csipkebokorban. Neki is azt mondta, hogy akkor kérdezte Mózes, hogy mi a neved? Hát mit mondjak a népemnek, hogy ki küldött hozzátok? Mondd azt, hogy a vagyok, a nagy vagyok küldött hozzátok. Az az Isten, aki itt volt közöttünk, aki itt járt közöttünk, Jézus mindig azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a világ világosság. Én vagyok az élet kenyere. Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. A Getsemáné kertben is azt mondja, hogy én vagyok. Megkérdezték, hogy megkérdezi tőlük, kit kerestek? Názáret Jézust. Én vagyok. És erre a puszta én vagyok szavára mindenki a földre esett. Mert az én vagyok egy Isten megjelölés volt, a legegyszerűbb Isten megjelölés, a Jahve, tévesen ugye Jehová, Jehovának mondják, de ez egy téves átírás, Jahve, tehát az annyit jelent, hogy én vagyok. az a dolog furcsaságához tartozik, hogy van olyan felekezet, amely azt mondja, hogy nem meritek mondani, hogy Jehova, pedig egy Isten van a Jehova, és Krisztus nem Isten, de hát Krisztus önmagára vonatkoztatta ezt a kifejezést, tehát ezzel ő megjelölte a származását, hogy ő Isten. De ez az Isten úgy jött el a világra, nem a mennyből ereszkedett alá, hanem a Szentlélek visszaprogramozta egy földi édesanya méhébe, és megszülte úgy Mária Jézust, hogy milyen volt Jézus, ilyen volt, egyszerű, szürke, fáradt, és hozzánk hasonló. Ha nem lett volna hozzánk hasonló, mi történt volna? Ha Jézus a mennyből jött volna, és úgy éli végig a föld életét, ezt olyan könnyű végig gondolni, de az a tapasztalatom, hogy nem gondolják végig keresztény emberek. Ha Jézus a mennyből jött volna közvetlenül, és úgy éli át a föld életet, mindenki azt mondhatta volna, hogy könnyű neki, hát a mennyből jött. Hát könnyű neki győzni. Nekünk nagyon nehéz, mert tele van a természetünk lefele húzó erővel. Ezért kellett Jézusnak is megszületnie, úgy, ahogy mindannyian egy édesanyától születünk meg, és örökölnie a sok gyengeséget, amiről a gyöngék imája és a nagy csütörtök is beszél. De Jézus soha nem adta át magát a gyöngeségnek. Jézus mindig legyőzte ezt a gyöngességet. Ezért mondtatta, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, a lélek kész, de a test erőtelen. Ő mindig ügyelt arra, hogy ne a gyöngeség vezesse az életében. Álmatlanul csavarogtad a számkivetettek útját, a nyomor, az éhség síralomvölgyeit, és gyötrő aggodalmait horizontján már az eget nyaldosták pusztuló Jeruzsálemet lángjai. Hiszen Jézus sírt Jeruzsálem fölött, és azt mondta, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat és mindazokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad. Hangot fájó hullámokat kavart, mikor a sok beszéd után rekedten újra szólani kezdtél. Megtépett és színehagyott ruhádon, vastagon ült a nagy útpora, sovány széltől, naptól cserzett arcodon, bronzvörösre gyúlt a sárgaság, s két parázsló szemedből sisteregve hullottak borzas szakálladra az Isten könnyei. Megint kövér csöppek indultak homlokomról, s végig csurugtak gyűrött arcomon, de itt kozmikussá tágítja a képet, és sír az Isten. Sír az Isten, és az Isten könnyei Jézus arcán és szakállán peregnek végig. Micsoda döbbenetes kép, nem? Nagyon egyszerű kép, de mégis egy monumentális, döbbenetes kép, hogy az Isten belerendül abba, hogy hát mi lesz az emberiségből, mindent megpróbálok az ember megmentésére, de hogyha arra sem figyel, aki az életét odaadja érte, aki az isteni életét odaadja, mert többet nem tud adni az Isten. A legtöbbet az Isten azzal tudta adni, hogy az életét adta. Nem pénzt adott az ember megváltásáért, nem egészséget, nem. Az életét adta, hogyha valaki ebbe belegondol, akkor akivel bizalmatlan az Istennel szemben, forduljon az Istenhez, mert az Isten képes minden helyzetből kimenekíteni és megsegíteni. Ilyen Krisztus vers nincs a magyar költészetben. Nincs. Erre mondja Pirinszki, hogy a költészetünk egyszerre gazdag, de bizonyos dolgokban szegény. Például a költészetünk nagyon szegény abban, most állítottam össze a második kötetet, a második kötetben lesznek a Krisztus versek. Ugye az első kötetben vannak a születésünktől a halálunkig az emberi élet versei, tehát a édesapa versek, édesanya versek, otthonról szóló versek, testvéreinkhez, családról, szülőföldről, tájról, utazásról, tehát minden, ami az emberi élet, ilyen címeket, hogy a létezés, ami a létezésbe belefér, az a magyar költészet legnagyobb verseit helyeztem el az első kötetben ebben a tárgykörben. A második kötet azzal kezdődik, hogy ami a létezés nagy értékei, például az, hogy szabadok vagyunk, szabadságról szóló legnagyobb magyar versek. Például József Attilának a levegőtje. mint a szabadságról szóló nagy vers, vagy a szabadság után az igazság versei, akkor a szeretet versei, a boldogság versei, tehát az ember élet alapvető fundamentumai, és azután a negyedik részben soroztam az istenes verseket, és az istenes versekben is több alfejezet van, például Istenről, istenkeresésről is, vagy 6-8 oldal, de ugyanúgy Jézus Krisztusról is. A leghosszabb fejezet Jézus Krisztusról szól, de ilyen vers nincs benne. Meg lehet nézni, hogy a magyar költészetben milyen verseket írt a Krisztusról. Zsida Jenőnek a Krisztus című verse, ez egy páratlan unikum, mert magyar költészet szegényes az ilyen versekben. Például a franciák, de főleg az angolok. Az angoloknál volt egy olyan raj a 17. században, úgy hívták, hogy metafizikus költők. Ami nagyon megrendítő, csodálatos verseket írtak Krisztusról. Csak egyet hadd idézzek önöknek, mert ebbe a gyűjteménybe nem csak magyar verseket vettem be, hanem bevettem a világköltészetnek a legmélyebb hitbeli megnyilatkozását. Volt egy George Herbert nevű metafizikus költő, gondolom nem tetszenek ismerni. Mondjuk John Miltont ismerik, mert az az elveszett paradicsom költője, de George Herbert egy 17. századi költő, Eliot a legmagasabb szavakkal emlékezett meg róla, a 20. századi nagy angol költő. Figyeljék meg ezt a versét. A bölcsek felmérték, milyen magas a hegy, a tenger mekkora, sétáltak fenn az ég felhőiben, de van, mit nem mértek soha, bár súlyosak és terjedelmesek, se két dolog, a bűn és a szeretet. Aki a bűnt nem ismeri, az olajfák hegyén keresse azt. A kín egy férfi testét tekeri, bőrén, ruháján vérfakaszt, a bűn présében üldözi a kín ádáz étkét az erek útjain. Ki szeretetre szomjazik, a fenséges nedűt ízlelje meg, minek forrást a Dárda hegye nyit, s ízlelte jobbat mondja meg, a szeretet túltesz más italon, uramnak vére, én nekem borom. Ugye az a Dárda, ami azt megnézte, hogy Jézus meghalt, meghalt? Mindenkiért meghalt? Uramnak vére, én nekem borom. 17. században ilyen rövid, csodálatos verseket, ez 18 sor, alig több, mint egy szonett. Az ő költészetük már, az angol költészet a 17. században itt járt. Nálunk meg örülünk, hogy a 20. században mondjuk a Zsida ír egy ilyen verset ezzel a címmel, hogy Krisztus. Persze Zsidának nagyon sok Krisztus verse van, rossz. De hát én most a jót szeretném önöknek mutatni, és ha valaki azt mondja, hogy hát kedves tanár, csak 5 vers. Amikor összeállítottam ezt a gyűjteményt, fölhívtam Buda Ferencet. No, Ferikém, szeretnék bevenni néhány verset ebbe a gyűjteménybe. Van is elképzelésem, hogy milyen verseidet. De azért, mivel te élő ember vagy, nem ilyen halottak, mint akik itt vannak zömében, hát legyél kedves megmondani, hogy te mit ajánlasz magadtól. Rögtön az első mondata ez volt, hát ha egyet-kettőt ajánlanék, már azzal is sokat mondok. Ha egyet-kettőt, azzal is sokat mondok. Hát mondom, azért írjál 3-at, nézzük meg, hogy az fedi, amit te mondasz 3-at, meg amit én mondok, fedi a 2 dolog egymást. Vártam 1-2 napot, jött az e-mail, nem fette. Nem fette. Nagy kérdés elé kerültem, most a költőnek higgyek, aki azt mondja, hogy ez a 3 legjobb versem 60 év alatt, de azt mondja, hogy ha 1-2 mondok, sok. Legalább neki van önismerete. Zsidának ezért az 5 versért vállalom a felelősséget. A 1500-ért nem. De hát teszem tudni, ez olyan, mint amikor bányásszák az aranyat, akkor is annyi salak meg minden más jön ki, míg az ember rátalál arra a gramra, vagy dekára, vagy nem tudom én mire, addig nagyon sok mindent ki kell termelni. Az emberi megnyilatkozásokban a tiszta szó olyan ritka, mint a színarany. Ebben Pilinszkinek nagyon igaza van. De a Krisztus verse fölhívnám a figyelmet, mert ez egy valódi Krisztust állít. Talán egy helyen rezeg nálam a létsz, amikor azt mondja, álmatlanul csavarogtak a számkivetetek. Ez a csavargás talán nem a legmegfelelőbb kifejezés. De amikor egyszer Pilinszkinek a harmadnaponjáról beszéltem itt önök előtt, ott is megengedtem magamnak azt a kritikai megjegyzést, hogy hogy is szól ez a nagyvers. És fölzúgnak a hamuzin egek hajnal fele a Ravensbrücki fák, és megérzik a fényt a gyökerek. Micsoda nagy sor. És megérzik a fényt a gyökerek, és szél támad, és fölzeng a világ, mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve. Harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit tertia die. És itt is megengedtem magamnak, hogy egy jelzőnél nálam rezeg a létsz. És megölhették hitvány zsoldosok. Minek ez a hitvány? Hiszen Jézus nem csak hitvány emberek ölték meg, jól öltözött papi vezetők, a római hatalom képviselője Pilátus, ezek jól szituált katona, jogász, teológus, stb. Nem csak hitvány emberek verték a szögeket Jézusnak a kezén, hanem az egész emberiség kimondta rá, hogy méltó a halálra. Nekem ez a hitvány erős. Mint hogyha azt mondaná ez a rövid vers, hogy hát, hogy Jézus a keresztre került, ez a hitvány embereknek a bűne. Én jó ember vagyok, én nem feszítettem volna keresztre Jézust. Ezt éneklik a Johann Sebastian Bach János passiójában is az ária szólóban, hogy ha én ott lettem volna Jézus, én nem feszítettelek volna téged keresztre. Hát ez hazugság. Kedves hallgatók, az egész emberiség keresztre feszíteni most is. Ha most eljönne, nem lenne kivétel. Ezt egyébként megint csak megírta egy magyar költő, és éppen Erdély földjén, Nagyváradon adta ki a versét. Ez is benne van ebben a gyűjteményben. Dutka Ákos, karácsonyi beszélgetés az Úr Jézus Krisztussal 1923-ban címmel. Ahogy a hitványt nehezményeztem, itt a csavargást nehezményezem, mert szerintem Jézus mindig céllal ment. Úgy tűnik, hogy Jézus tényleg vándorprédikátor volt, egyszerű életmódot folytatott, de csavarogni az más, nem? Jézus azért nem csavargott. De hogy Dzsidában nem csak a megértés utáni vágy van, hanem ebben a 31 évesen meghalt emberben, nem csak a megértés, meg nem csak az Istennel való azonosulás, hanem ami még figyelemre méltó az ő költészetében, de hát itt mondjuk tört utakon jár, mert Babicsnak is például a költészetének egyik legfontosabb vonása, hogy hogyan lehet képviselni az emberek előtt az igazságot és az evangéliumot. Mert azt lehet látni, hogy az evangéliumot könnyű megérteni, Isten könnyű megérteni a magunk gyengeségét, erőtelenségét, és ebből azt a lépést megtenni, hogy kihez fordulhatunk ezután, csak egy valakihez, de ki fogja ezt elhinni? Az igazság könnyű, csak elfogadtatni nehéz. Az igazság könnyű, csak elfogadtatni nehéz. Egyszerű vers a kegyelemről. Csodákat próbáltam, arannyal, ezüsttel hívtam a népeket, jöjjenek én hozzám. Hiába, az arany nem kellett, az ezüst nem kellett, nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta 10 hegyi beszédet, gyönyörű szavakat, igéző szavakat, hiába, egy fül sem fülelte, egy szív sem szívelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam rázni az erdőben. Nyulacska ne fázzék, őzike ne fázzék. Hiába. Gyújtófám kilobbant, és a tűz nem akart gyúlni az erdőben. És egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek. Együgyű szavamtól sírásra fakadnak. Ránéznem alig kell, s a tűz is felszökken, az Úr áll mögöttem. Érdekes vers, nem? Az ember próbálkozik emberek között, erdőben, állatok között, az egész életben próbálkozunk, de megyünk-e előre egy arasszal is, hogyha az Isten nincs velünk? Sokszor elgondoltam azt, hogy minden emberi próbálkozásnak miért van olyan kevés eredménye? Pedig olyan jó szándékkal nevel az óvónő, tanít a tanító, meg a tanár, gyógyít az orvos, foglalkoznak tényleg szívüket, lelküket kitéve emberek másokkal, és miért van mégis olyan kevés hála, olyan kevés életmegváltozás? Az emberek zsebrevágják a jót, a rosszat fölnagyítják, hogy igazságtalan az élet. Talán említettem önöknek, hogy a két világháború között, amikor Dzsida élt, egy angol mágnásnak egy érdekes dolog jutott az eszébe. Óriási font összeget, csak milliárdokban kifejezhető font összeget szánt arra, hogy 20 embert figyeljenek 40 évig. Ez nagyon nagy pénz. 20 embert figyelni 40 évig, hogy mi történik ezekkel 20 és 60 éves koruk között. És ez megfizette ezt a statisztikát, ezt a felmérést, és a végén kijött a döbbenetes eredmény, hogy 20 embernyi populációról ki lehet mondani, de ezt föl lehet nagyítani, mint egyéb statisztikákat ezrekre, milliókra, az emberekkel 80%-ban csak rossz történik. Egy emberi életben 80%-ban annyi sok rossz történik, hogy egyáltalán kérdéses, hogy hogy élik túl az életet az emberek, mert csak 20% jó történik. Tehát ezt figyelték az embereknél. Én ugyan nem tudom, hogy miféle rejtett ipari kamerákkal, vagy hogy csinálták ezt, de minden esetre milliárdokat fektetett bele egy kutatócsoport, éjjel-nappal ezzel volt elfoglalva, hogy 20 kiválasztott ember figyeljen. És úgy elgondoltam, amikor hallottam ezt az eredményt, hogy tulajdonképpen ez lehet, hogy így van. Sőt, eléggé valószínű, hogy így van. De annál nagyobb a csoda, hogy akkor hogy éljük túl az életet. Hát, ha ennyi rossz történik, és azóta én bevezettem, hogy ha valaki előttem panaszkodik, kerüljön fél órába, egy órába, mert azért meghallgatni embereket, sokszor, hogyha lemérjük stopper órával, azért az kihoz ilyen időket, de én végighallgatom, és csak azért az egy mondatért, amit elmondhassak fél óra, egy óra után, hát mondom, ezt elhiszem, ez borzalmas, ezt még hallgatni is borzalmas. De nem gondoltál arra, hogy hát akkor a legnagyobb csoda, hogy életben vagy. Hát ezt kinek köszönheted? Ha ennyi rossz történik, de én ezt elfogadom. Sőt, biztos, hogy még nem is mondtál el nekem mindent, hát nem vagyok olyan közeli társ, hogy nekem mindent elmondjál, hogy ennyi rossz történik, és te még mindig életben vagy. Hát ez a 8. csodának is kevés. Hát ez az Istennek a nagy csoda, az Isten nagyon vigyáz rád. És akkor, amikor neki láttam, hogy halálom előtt, ami hát sokkal közelebb van, mint a születésem ideje, összeállítsam a magyar költészetnek ezt a számomra síron túli emlékirat, hogyha meghalok, emberek, ez a magyar költészet, az egyik első fejezetet én az epitáfiumoknak szántam. Elnézést az idegen szóért, hogy epitáfium, de van egy epitáfium költészet, ez pedig a sírfeliratok költészete. Tudnék, régen az emberekre úgy költészetet csak a királyokra, meg a főrangúakra fecséreltek, de az egyszerű falusi ember is kaphatott egy szép feliratot. Itt Borsod megyében is vannak nagyon szép feliratok, ki is adtak egy könyvet Nevető fejfák címmel. Még humoros feliratok is vannak, mert hát úgy gondolták a rokonok, barátok, ismerősök, hogy a halál után még ez is megengedhető. Én is nyitottam egy ilyet, hogy a magyar irodalom legszebb epitáfiumai, tehát legszebb sírfeliratai, például, mit tenni, Tóth, Árpád, csak hogy tessenek, ezek ilyen egy-két sorosak, B család sírboltjára. Sokszor a költőktől ezt megrendelték, hogy készíts a mi családunk kriptájára egy sírfeliratot. Kedveseink, álmodjatok édes, szép, síri álmot, őrt állít szeriden, s nem feled a szeretet. Gyönyörű, nem? Tóth Árpád. Kedveseink, álmodjatok édes, szép, síri álmot, őrt állít szeriden, s nem feled a szeretet. Áprilyi Lajosnak töménytelen ilyen epitáv. Vannak költők, akik sokszor elbúcsúztatták magukat. Úgy látszik, nyugtalanok voltak, hogy nem fognak szép sírfeliratot kapni. Írtak 30 évesen, 40, 50, 60 év, biztos, ami biztos. Van, akinél összejött 5-6 ilyen sírfelirat is. Ilyet. Hát ugye a legszebbeket Vörös Sándor írta, de a leghumorosabbakat is ő Ócska sírversek címen adta ki külön a gyűjteményét. Azt mondja, Bajusz Balázs voltam, ez tény és való, de a korlát mögül fejbe rugott a ló. Máskor a korlátot magasabbra gyártsák, s nem sújt agyon senkit ilyen rossz barátság. Édes, nem? Vagy azt mondja, Láncos Kuti nagy elek, megvettem-e sírhelyet, nincsen jussod már ehhez, túlsó soron temetkez. Na de, Vörös Sándor megírta a maga sírversét, elkezdte görögül héberülét cigány nyelven. Manti káténi katá, már arcod esőben elolvad, hűs földben kisimul Csöngei bogjahajat, ugye Csöngei Vasmegyei volt, Csöngei bogjahajat. Mit bánom már, hogy soha nem szívleltek a lányok, tündér sem szeretett, messze szaladt valahány, hogyha facér lépted, vígan kocogott a sikátor macskafejes kövein, gálkili gál, gilkili gun. Téged az istenek is tréfájuk végére szántak, könnyű falat voltál mindig a föld kerekén. Frászkarikán szánkász, kutyafarka, varangyosa, banda, hí, csóré, hellá, béke legyen porodon. Hát ez Vörös Sándor. Na de, ha eltetszenek olvasni, itt is a legszebb dzsidat sírfelirata. Ezért vettem ide. Ez nagyon megrendítő sírfelirat. Meg hát ugye ezt egy 28 éves ember írta néhány évvel a halál előtt. Megtettem mindent, amit megtehettem, kinek tartoztam, mindent megfizettem, elengedem mindenki tartozását, felejtsd el arcom, romló földi mását. Azért tartom ezt csodálatos életösszegzésnek, mert ugye a sírfeliratok azok egyfajta életösszegző, tehát rövid életösszegzések. Azért röviden az életet összegezni, ez nagy költői feladat, nem? Röviden az életet összegezni. Megtettem mindent, amit megtettem. Az életben szívem, lelkemet mindenbe beleadtam. Kinek tartoztam, mindent megfizettem. Tehát úgy megyek el innen a földről, hogy nem maradt utánam adósság. Tetszenek tudni, hogy a világkultúrában kinek a példája a legmegrendítőbb, aki a halálos ágya köré odahivatott jó néhány embert, és megkérdezte tőlük, hogy mielőtt meghalok, mondjátok meg, hogy tartozom-e bárkinek is bármivel. A legközelebbi hozzátartozóit, munkatársait, mert nagy ember volt, egész csődület volt ott a halálos ágya körül, de mindenkinek fölte, és neked. Tehát meg tudni, ki volt ez? Periklész. A görögök nagy államférfi és hadvezére. Ez azért érdemes megjegyezni, mert kevés igazán tiszta emberi magatartás volt, mert egy hatalmon levő ember óhatatlanul megsért másokat, megrövidít másokat, vagy rosszul ítél, vagy egyiknek kedvez másokat, háttérbe szorít. Azt mondta, hogy én úgy akarok elmenni erről a világról, hogy mondjátok meg, és szívemből, mert mikor tud az ember megbánást tanúsítani, két lépésre a sírtól, akkor igen. Akkor a legtisztábban. És fölvonultak, és Periklész így búcsúzott el az emberektől. Vagy másik ilyen találós kérdésem. Ki volt az az író, aki egy egyébként világirodalmiak nagyon híres munkáját, az első 5-6 oldalt azzal kezdi, hogy a szüleitől kezdve az utolsó emberek, kinek mit köszönhet az életben, mert ha ti nem lettetek volna ott körülöttem, nem olyan életet éltem volna, mint amilyet éltem. És név szerint leírja, és nagyon megrázó szak, hogy én az édesapámnak mit köszöntem, az édesanyámnak, a nagybácsikámnak, a nagypapának, a rokonnak, a barátnak, a munkatársnak. Ilyen vékony könyv lesz, legyenek kedvesek elolvasni. Marcus Aurelius. Marcus Aurelius, a római császárok kegyetlenek voltak, mondjuk Marcus Aurelius idején is a legtöbb keresztényt végezték ki. Azt mondják, hogy kicsordultak a hóhérbárdok, annyi keresztényt végeztek ki, mert nem foglalkozott ezzel Marcus Aurelius, csak hozták az éveket, hogy írja alá. Ő meg mivel a nagy műveit írt, azokat aláírta, aztán mindenkit kivégeztek. Ennyit mondjuk azért hadd mondjak el Marcus Aurelius terhére is. De Marcus Aurelius, amikor megírta az elmélkedéseit, ilyen vékony kötet az egész világon, egyik legnagyobb kötete, akkor így kezdi, hogy név szerint mindenkinek köszönetet mond. És a második kötetben lesz egy nagyon érdekes vers, és ez a harmadik találós kérdésem, hogy egy magyar költő, író, irodalomtörténész, 80 éven felül tudta már, hogy meg fog halni, és írt egy csodálatos verset, és ezt betettem egy negyed oldalas vers, ami arról szól, hogy köszönöm, hogy itt lehettem köztetek, leélhettem ezt a 81 néhány évet. Volt ugyan sok nehézség, sőt, gonoszság, de a legtöbb rosszat magamnak köszönhetem. A legtöbb rosszat sajnos én idéztem elő, és összességében véve csodálatos volt itt élni. És ez az ember zsidó származású volt, túlélte a haláltáborokat, látszólag nem fogadta el Istent, de amit leír, azelőtt én mindig megrendülve állok. 1980-ban, amikor én az akadémiára kerültem, akkor halt meg, és akkor jelent meg a Szép versekben, abban az évi gyűjteményben. Önök biztos, hogy nem nagyon ismerhetik a nevét, de az egyik legjobb magyar irodalomtörténész volt, egy melegszívű, és hát az én mesteremnek, Németh G. Bélának volt a mestere, Komlós Aladár. Komlós Aladár, nagyon sok kötete van, elemző kötete, de verseket is írt, fordító is volt. Ezt külön betettem, mert nagyon megrendítő, tehát azt mondja, hogy elengedem mindenki tartozását. De én is úgy megyek el, hogy ne úgy tekintsetek rám, hogy bárkitől is bármit követelnék. Elengedem mindenki. Csodálatos az első három sor, de a negyedik teszi föl rá a koronát, nem? A negyedik sor a korona. Felejtsd el arcom, de nem azt mondja, hogy felejts el engem. Nem azt mondja, hogy felejts el ezt az életet, az arcom romló földimását. Nagyobbra törekedtem. Gondolj arra, hogy nem az az ember, amit látsz belőle. Nem az az ember, aki most van, hanem aki, ami vé akar válni. Ez az, ami az európai irodalom kezdetén Aiszkülosz és Szofoklész vitáját szerezte. Aiszkülosz azt mondta az embernek, ilyennek kell lenni az embernek, e felé a csillag felé kell tartani. Szofoklész azt mondja, igen. De azért olyan gyalázatosak az emberek. Mi van az? Nézd meg, mi van az emberi életben. Mi van? Mi ez? Hát ez egy csőd, ami van. Aiszkülosz azt mondja, de nem baj, én nem adom fel, és te se add meg magadat. Nem az vagy, aki vagy. Az vagy, amivel azonosulsz. Az vagy, amivé válni szeretnél. És ez a Bibliának a legnagyobb gondolatainak egyike. Amit a Biblia nyíltan kimond, de azt hiszem, hogy a legtöbb ember erre rájön, hogy nem adom fel, halálom pillanatáig nem adom fel, így mondja ezt Mikás próféta, ha elestem is felkelek, mert én az Úrra nézek, az Úr az én szabadításom Istene, ha elestem is, megsegít, fölsegít engem az Istenem, felejtsd el arcom romló földimását. Majd lesz egy romolhatatlan más, mert amit romlandóság volt és elmúlásra volt ítélve, ahelyett majd jön egy igazi mennyei mása mindenki életének, akinek Jézus visszaadja az életet. Én azt gondolom, hogy ezzel az öt verssel Dzsida Jenő belépő jegyet szerzett a legjobb magyar irodalomban. Én nem azt mondom, hogy ő első számú költőnk. első számú költőnk, Vörös Marti, Petőfi, Arany, Adi, Babics, Vörös, Pilinszky, tudom, ő nem, nem, de ha, akik eljártak erre a sorozatra, tudhatják, hogy én nem költőknek kedvezek, én nagy műveket szeretnék önökkel megismertetni, és nagy műveket kis költők is írhattak. Nagy műveket a másod, harmad, negyedrangú költők is írhattak, és azt mondhatnám, hogy mindenki írhat. És a legnagyobb művet pedig mindannyian írhatjuk, hogy milyen lesz a jellemünk. Ezért itt fogjuk folytatni tovább, azzal az áprilival, aki a legnagyobb műnek a derűs szívvel megöregedni. A derűs szívvel megöregedni kérdést tartja, és ha megtetszenek majd engedni, április mögött egy olyan, mert hát április református volt, ugye Reményik evangélikus, zsida katolikus, április református, de egy olyan költőnő van, áll mögötte, akinek a versét be fogom csúsztatni az április versek közé, mert ő a magyar költészet tizedrangú vonalában szerepel, de a verse, amit meg fogok önöktől ismertetni, Varga Gyuláné. Varga Gyuláné. A Varga Gyula is jó költő volt, majd a férjétől is becsúsztatok egy verset áprilnál. Ez ilyen csempészáru lesz. De Varga Gyulánénak azt a versét, ami már az első kötetünkben szerepel, a legnagyobb művészet. A legnagyobb művészet, ő is ezt mondja a legnagyobb művészetnek. Jól megöregedni. Fiatalnak lenni mindenki tud. De olyan öreg legyél, aki nem bolond. Dzsidáról van-e kérdés?
Mondanám, hogy nem kérdem, hogy ez az egyszer csak maguktól egy kicsit eszembe jut a Keményiknek a kegyelem.
Igen.
És én azt gondolom, hogy jó szándékúak vagyunk, de hogyha azt mondja, hogy az Úrán mögöttem, és a lélek által azt teszek, amire onnan felülről van indítatás, akkor azon van állás.
Így van. Tehát ennek a versnek a nagy befejezése, és valóban a Reményiknek ez a magától megnyílik az ég. Itt párhuzamos a kettő, de nem úgy, hogy az egyik a másiktól vette volna. Ez azt gondolom, ez törvényszerűség, és aki ezt a törvényszerűséget felismeri, félreértés ne essék, az ember mindent próbáljon meg, az ember mindent adjon bele. De számoljon az ember azzal, ha mindent belad is, ha mindent megpróbál is, még ahhoz is mérhetetlen, ez csak az 1%, a 99 fog ehhez érkezni. De ha te az 1%-ot nem csinálod meg, nem jön a 99. Így lesz 100%-os. Igenis van 100% az életben, de Jézus is azt mondta, hogy legyetek tökéletesek. Itt nincs megalkuvás. Ezt az asztalt úgy kellett megcsinálni, hogy megálljon itt, hogyha ez most itt jönne, menne, nyikorogna, akkor ez nem asztal lenne, hanem egy fércmű. Ezt a könyvet is úgy kellett bekötni, hogy pontos vágás, hogy itt egy millimétert nem lehetett. Van tökéletesség az ember életben, nem csak a munkákban, a jellemben is van tökéletesség. Akkor, ha az ember mindent megpróbál, a felismert, hittel elfogadott igazságok alapján, mert ahhoz jön hozzá valakitől valami, ami a 99%, erre nagyon ügyeljünk, sőt, hát ha pontosabb akarnék lenni, még sokat mondtam, ha magunk részéről 1%-ot rebesgettem, mondjuk ha 0,0001%-ra mondtam volna, hogy 99,99, körülbelül így áll a dolog, de hogyha magunk részéről nem teszünk meg mindent, és így értendő a híres Római Levél 8. fejezetének a Pál apostoli kijelentés, hogy nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, tudnék a dicsőség. De akarni kell, futni kell, kérem, ne gyalogoljanak. Ne andalogjanak. Az életfutás. Ki írt nagy verset ezzel a címmel, hogy futás? A magyar költészetben, hogy mindenki fut, de leginkább valaki fut utánunk. Ezt is meg lehet majd olvasni az istenes versek között. Csodálatos vers, magyar költészet tizedrangú szereplője, ma is él Vásárosnaményban, de ezért a versért a Féladi életművét oda tudom adni. Ez a Futás Füle Lajostól. Arról szól a vers, hogy mindenki fut, fut a gyerek, labda után, meg fut a felnőtt, pénzáll, stb. És fut az Isten, hogy hova futnak az emberek, csak oda nem futnak, ahova kellene, de ő végtelenségig fut, fut minden ember után, hogy megtalálja az ember. Csodálatos vers. Ez az istenes versek közé sorolódik be. Tehát én azt szerettem volna ezzel a gyűjteménnyel, hogy kb. 1000 vers a magyar költészet tematikus felosztásában. Már itt is ezt csináltam a sorozatban, mert nem azt mondtam, hogy kérem Dzsida Jenőtől olvassanak el 50 vagy 100 verset. Én csak azt mondom, ezt az ötöt tessenek komolyan venni. Mert, hogy mondta mesterem Németh G. Béla tanár úr, nem nagy költők vannak, hanem nagy versek. Nem nagy költők vannak, hanem nagy versek. Tessenek megnézni Madács, egy könyvű író. Az ember tragédiája azonban olyan, mintha a Himalája itt nőtt volna ki. A Csongor és Tünde magyar színjáték között megint csak egy orom. Na de Vörös Martinak van nagy költészete, Madásnak nincs. És mégis az ember tragédiája Petőfi mellett a legtöbbet lefordított mű, és méltán, mert olyan feszítések, olyan gondolatok, egyáltalán olyan az egész szerkezet, hogy mindenkinek oda kell figyelni rá.